Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Zelei Józseffel, a világkerékpáros béke nagykövetével Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Zelei Józsefet, a világkerékpáros béke nagykövetét. Arra kérem, hogy az önnek kedves választott bibliai idézetet ossza meg velünk, és meséljen arról, hogy miért fontos, mit jelent önnek ez a szakasz.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Üzenetem, illetve a idézetem az Jakab 3:18-as, és az igazság gyümölcse békében vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tehát alapvetően ugye megpróbáltam olyan idézetet keresni, ami kategorikusan a békéről szól, és azt gondolom, hogy ez méltón tükrözi azt a munkásságot, amit én 15 éve folytatok már ebben a békemisszióban, és én igazából kétféle háborút különböztetek meg, vagy kétféle békesség van. Tehát az egyik az, amikor ugye fizikálosan vívnak háborút az emberek, egymással népek, embercsoportok fegyveresen. A másik pedig az, ami közöttünk emberek között van, mint kapcsolat, emberi kapcsolatok, illetve ami saját magunkkal is háborúzunk gyakorlatilag, belül, belsőleg, és én azt gondolom, hogy feltétlenül fontos, hogy nem csak arra törekedjünk, hogy a fizikális háborúk ne legyenek és ne történjenek emberéletet kívánó harcok és összecsapások, hogy a fegyverek tűnjenek el igazából az emberek életéből, hanem arra is szükség van, hogy egymással, harmóniában, békében, és ugye a legfontosabb, hogy magunkkal, hiszen akkor tudunk igazából harmóniában és békében élni a körülöttünk élőkkel, a társadalomban, a családban, a baráti körben, és akár a munkahelyen, bárhol, hogyha nekünk is megvan a belső harmóniánk és a belső békénk. Én az útjaim során mindig megkérdezem, és ez azt lehet mondani, hogy elég komoly tekintélyes nagyságrendnek mondható, hiszen a 15 év alatt én több mint 100 országot és 85 ezer kilométert tekertem le, mind az 5 kontinenset érintettem, és Ausztráliától, Új-Zélandtól, Tasmániától egészen Amerikáig, és Európa minden országában, Ázsiában, Afrikában, és én mindig megkérdeztem azokat az embereket, akikkel találkoztam, hogy ők mit gondolnak a békéről. És nagyon furcsa válaszokat kaptam gyakorta, de azt lehet mondani, hogy ott is két csoportra lehetett osztani, aki kategorikusan a fegyveres összecsapásokra és a háborúra gondoltak, illetve annak az ellentétére, hogy annak a következménye a béke, a biztonságban élünk, és nincsenek félelmeink. A másik csoport, és azt lehet mondani, hogy ezek azoknak az országoknak a lakói voltak, akik fizikálisan vagy nagyon rég élték meg a fizikai háború, tehát az országukban nem volt háború, azoknak eszükbe sem jutott a fegyver, és az, hogy fegyveres konfliktus, hanem azonnal a belső harmóniáról, illetve az embertársaikkal kialakított harmónia jutott eszembe. És én azt gondolom, hogy ez az idézet, ez azt lehet mondani, hogy mind a két tábornak szól, aminek a legfontosabb az, hogyha igazából keresünk a békét, és szeretnénk békét magunknak, illetve a környezetünknek és a földnek, ahogy megyünk, vagy talán az egész univerzumnak, akkor feltétlenül tennünk kell, keresnünk kell ennek a lehetőségét, akár az igazság oldalon, akár a belső harmónia, kiegyensúlyozottság, a kompromisszumok, az egymásnak az elfogadása. És ebben az esetben, akik ezen az úton járnak, azoknak, ugye, és ez egy gyümölcse valójában a tevékenységünknek, azoknak minden esetben megadatik az, hogy a végeredmény egy belső harmónia, és illetve külső környezettel kialakított béke.
Önt mi indította el erre az útra?
kettős oldala van, hiszen ugye ennek a missziónak azt lehet mondani, itt is két részre lehet leválasztani. Az egyik a fizikai, az maga ugye az a sport teljesítmény, hiszen én a túráimon, amikor elindulok, ugye több ország látogatása benne van, van, amikor 10-15 ország is benne van egy ilyen túrába, átlagosan 4-5 ezer kilométer, és ugye naponta van olyan, amikor nincsenek protokoll rendezvények, hiszen engem komoly főméltóságok fogadnak az utam során, amikor megállok, és ugye ezt a missziót népszerűsítem, akkor ugye ez egy kerékpáron, ez egy komoly fizikai, ugyanúgy, mint ahogyan a békéről is beszéltünk, hogy a fizikai oldala van, itt meg kell küzdeni az elemekkel a kerékpározás közben, és utána pedig, amikor ezt a békét, az egészséges életmódot, a békének a fontosságát hirdetem, akkor viszont ugyanúgy, mint a másik oldalon átmegy a mentális része, amikor a belső harmónia és a belső, ugye a békéről szól, hiszen amikor én kerékpározom, egyedül kerékpározom, nincsen társam, és igazából sokszor megkérdezték tőlem, hogy nem unatkozom-e 13-14 órán keresztül, hogy mit lehet csinálni, hogy ülök a nyerekbe, tekerek és rettentően unatkozom. Én még életemben egy percet nem unatkoztam, talán lehet, hogy egy milyen rendelőbe vagy váróban ott előfordult ilyen, de a kerékpáron nem, hiszen ez egy belső utazás, a kerékpáron történő kerekezés, hiszen ennek van egy küldetése, és az ember ezt a küldetést formálja magában, illetve az eltelt időszakot, a jelen időszakot, amikor van, és találkozik a természettel, találkozik olyan szituációkkal, amelyeket hirtelen és azonnal kreatívan meg kell oldani, illetve azzal a jövővel, hogy az elkövetkezendő állomáson milyen és milyen programok lesznek, és hogyan tudjam ezt én úgy megszervezni, hogy ebből a legjobb jöjjön ki.
Van esetleg olyan teljesítménye, amire a legbüszkébb?
Ezt is azt mondom, két részre lehet választani. Egyik a fizikai teljesítmény, hát az a fizikai teljesítmény, azt lehet mondani, hogy ha jól tudom, 9 óra 34 perc alatt tekertem le 249 kilométert, közel 250 kilométert. A másik pedig, ami a mentális oldalon, és azt mondom, hogy a legnagyobb megtiszteltetés volt számomra, amikor 2016-ban Ferenc pápa Vatikánban személyes audiencián fogadott, és közösen megajándékozhattuk egymást, illetve a találkozó vége egy pápai öleléssel záródott.
Gyermekkorára visszaemlékezve milyen élményei vannak? Kerékpározás szeretete talán így gyökerezik?
Feltétlenül. Tehát az én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban még amikor volt a kerékpár, ami felnőtt kerékpár volt, ugye arra nehéz volt felszállni gyerekként egy váz férfi kerékpárra, és neki támasztottuk a kerítésnek, amilyen betonkerítés volt, felmásztunk a betontalapzatra, és úgy ültünk fel a bringára, mert a pedál az úgy elérhető volt, de a felső vázon nem tudtuk áttenni a lábunkat, mert majdnem akkora volt a kormány magasság, mint amilyen mi voltunk, és mindig arra emlékszem, ahogy eljött a nyár, akkor egy ilyen kis fürdőnadrágba mezít láb. Én Eger mellett egy nagyobb községben nőttem fel, Makláron, és az volt a program, hogy megreggeliztem, illetve a barátaim is, és akkor felültünk a biciklire, és édesanyám olyan este 6-8 óra körül látott legközelebb, és mi megoldottunk étkezést, tisztálkodást, mindent, tehát ez egy rendszeres program volt, és elmaradhatatlan, függetlenül attól, hogy esett az eső, fújt a szél, bármi, és szó szerint egyetlen egy kis fürdőnadrágban, akkor úgy hívták, hogy fecske, abban voltunk, és mezítláb természetesen.
Ifjúkor erre visszaemlékezve ön hogyan látja az akkori önmagát, azt a kamasz fiút?
Hát eléggé szélsőséges állapotok voltak itt is, hiszen én azt gondolom, hogy maga ez a teljesítmény, illetve ez a 15 év alatt elért eredmény, ez is kimondottan szélsőségesnek mondható, hiszen én úgy gondolom, hogy ehhez feltétlenül kell egy megszállottság, egy elkötelezettség, illetve egy olyan akaraterő, amikor az ember azt mondja, hogy igazából mer álmodni, mer nagyot álmodni, és amikor fel kell, akkor felül öltözik és megcsinálja. és nincs az, hogy nem, én ezt nem tudom, én erre nem vagyok képes, és én ezt hozzá sem kezdek, hanem teljesen mindegy, hogy milyen az az álom, minden álom megvalósítható, és az ember, én úgy gondolom, hogyha rendelkezik megfelelő felkészültséggel, és megfelelő akarattal és tudatossággal, akkor bármit el tud érni ezen a földön, és erre számomra úgy gondolom, hogy én egy ekletás példa vagyok.
Tehát amikor nehézséggel, megpróbáltatással találkozik, akkor is ez az öntudatos én jön elő, és
így van,
ez segít.
Ilyen voltam, tehát a visszacsatolva az önkérdésére, ez volt az a fiatal gyerek és az az ifjú. Tehát amikor az ember előtt nem igazán létezik lehetetlen, tehát nincs lehetetlen. És ugye azt mondják, hogy amikor nagy szelek jönnek, vagy vihar jön, akkor akik félnek, azok falakat húznak, a bátrak pedig vitorlákat. Tehát pontosan itt is az működött, hogy az embernek meg kellett tanulni, hogy ezt tulajdonképpen mentálisan hozzon dolgozza fel, mert azt gondolom, hogy az embereknél soknál az a legnagyobb probléma, hogy globálisan és egészében nézi a feladatot, mert én soha nem beszélek problémáról, hanem teljesítendő feladatról. Tőlem többször megkérdezték már, hisz induláskor mindig jelen van a sajtó és a média, hogy hogyan lehet letekerni 5-6 ezer kilométert, hogy indul neki az ember. És ha én úgy indulnék, mondjuk a Hősök teréről szoktam indulni, a Béketéről, a 13. kerületből, illetve mostanság már a Ludovikáról, mikor az első világháborúnak a tiszteletére kerekeztem a Ludovika térről. Tehát amikor én elindulok, akkor többször megkérdezik tőlem, hogy hogyan lehet ezt a távot teljesíteni, és én nekem mindig az a válaszom, hogy ha én úgy indulnék neki innen Budapestről, hisz indultam már a bazilika elől is, amikor a pápához mentem, hogyha így indulnak el én a bazilika elől, hogy én nekem Vatikánba kell letekernem, akkor lehet, hogy az Árpád hídról visszafordulnék, vagy valami hasonló. Én mindig azt a kérdést teszem fel magamnak azon az úton, azon a napon és azon a reggelen, hogy le tudok én tekerni 20 kilométert. Erre a válasz természetesen az, hogy igen, és amikor leteketem, akkor újból felteszem ezt a kérdést magamnak, és tulajdonképpen azt mondom, hogy így egyszerűen le lehet tekerni 200-250 kilométert, mert csak 10-12-szer kell ezt a kérdést feltenni, és akkor megvan.
Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyik a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
Hát feltétlenül a család, az, hiszen szintén egy rendszeres kérdés a médiáról, hogy mit szól ehhez a család. Hiszen ennek a túrának több hónapos szervezése van, hiszen minden helyszínen, minden protokoll helyszínen, ahol várnak miniszterek, államtitkárok, államfők, vagy jelesül a pápa, vagy a dán királynőnek vittem már ajándékot, Barack Obamának New Yorkba. Tehát itt ugye ez egy nagyon komoly munka előzi meg, több hónapos munka és egyeztetés a nagykövetségekkel, illetve az ottani főpolgármesteri hivatalokkal, az ottani minisztériumokkal, államtitkárságokkal, hogy ugye mikor, kivel, hogyan és milyen formában találkozom. És oda ugye másodperc pontosan kell érkezni, hiszen ezek a főméltóságoknak persze pontosan be van osztva az ideje, illetve szintén ott a sajtó és a média misszióra való tekintete szintén jelen van, és ő rájuk sem jellemző, hogy várnak órákat, vagy egyszerűen csak átpasszoljuk az időt, hogy délután 2-kor találkozunk 10 helyet, mert ha nem vagyok ott, akkor nincs találkozó. No most ezért kell egy nagyon-nagyon precíz és egy nagyon pontos szervezés, és a kerékpár ugye az nem egy olyan eszköz, mint egy autó, hogyha mondjuk van egy rossz idő, egy szembeszél, akkor jobban nyomom a gázt, mert akkor képtelenség fizikailag tartani azt a sebességet, amit egy normál esetben, ez pedig az időjárás hónapokkal ezelőtt, még napokkal ezelőtt is nehéz kiszámítani, főleg ilyet, hogy széljárás és egyebek. Most ezért kell egy óriási szervezés, és hát itt a család az gyakran megsínli ezt a lekötöttséget, illetve ugye azokat a beszélgetéseket, egyeztetéseket, amelyeket én nekem már előtte meg kell tennem. Nem beszélve arról az izgalomról, ami valójában van a család részéről, amikor én elmegyek, hiszen ez egy nem veszélytelen dolog, mert a kerékpározás azt tudjuk, hogy egy nagyon veszélyes sport. Nem csak a közlekedés tekintetében, hanem mint olyan, mint extrém sportnak nevezhető, hiszen ha az ember rosszul koordinál, és rosszul számítja ki a lépést, akkor abból komoly baleset lehet, ahol ugye ennél a közlekedés eszközén nincs védelem, nincs karosszéria, nincsen semmi, illetve azokban az országokban, ahol nem kimondottan népszerű a kerékpározás, ott az autósok abszolút nem veszik járműszámba a kerékpárost. Na most így a családnak, még én hazaérek, addig van rendesen elfoglaltsága, hogy sikerül ez a túra. Én azt gondolom, hogy többen vigyáznak rám fölülről, és semmilyen probléma eddig nem történt, és nem is fog. De előttük a legnagyobb respekt, hiszen ők, a családom minden esetben nem, hogy lebeszélt volna, visszatartott volna, hanem maximálisan támogatta túráimat, minden segítséget megadott, és a legnagyobb biztonság az, amikor arra és úgy kerekezik az ember, és úgy teker, hogy ő érte izgulnak, őt várják haza, és haza kell mennem úgy, ahogy eljöttem, hogy egészben, nem darabokban, és nem sérültem. Tehát van egy felelősségtudata is az embernek, hogy nem megy bele olyan dolgokba, amikben esetleg máskor belemenni olyan veszélyesebb szituációkba. Sokkal körültekintőbben teszi a dolgát. Tehát én azt gondolom, hogy 15 évig és a 37 túra alatt a családomnak volt bőven ideje izgulni, de természetesen meg is próbáltam adni nekik és kompenzálni, mert végtelen büszkék a lányom is az édesapjára, a feleségem pedig a férjére.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Zelei Józseffel, a világkerékpáros békenagykövetével Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.